Sutra. Hogy juthassak a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa pénteken jóváhagyta 9 boldog kanonizálását és kijelölte a szenti avatási szertartások időpontját. A konzisztóriumon a Szent Atya bejelentette, hogy boldog Pier Giorgio Frassatit és boldog Carlo Acutist szeptember 7-én együtt avatják szenté. Mindkét szenti avatást nagy várakozás övezi a hívek részéről. Az egyik fiatal boldog, Pier Giorgio Frassati a 20. század elején élt, a másik, Carlo Acutis, az első, 21. századi szent lesz. A szenti avatások körüli kétségeket eloszlatta Leó pápa bejelentése, aki úgy döntött, a szentek közé emeli a két fiatalembert, akik különböző korban és eltérő életet éltek, ám egyesíti őket Krisztus iránti szeretetük, és az a képességük, hogy ezt a szeretetet megosszák másokkal, mindazokkal, akiknek megérintik az életét valamilyen módon. Önkéntes napokra hívják Pannonhalmára a szerzetesség iránt érdeklődőket. Július 7-e és 11-e között 18 és 35 év közötti fiatal férfiakat várnak Pannonhalmára, hogy osztozzanak a szerzetes közösség életében, a munkában és az imádságban, valamint a lelki programokban. A napok során hasonlókorú fiatalok között, a bencés közösség mellett, az imádság és a kétkezi munka ritmusában betekintést nyerhetnek egy élettel teli apátság nyári hétköznapjaiba. Megjelent a falusi templomok felújítását biztosító kormányhatározat a Magyar Közlönyben, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a mai napon. Gyopáros Alpár tájékoztatása szerint a Magyar Falu programban már több ezer falusi épületet, iskolákat, óvodákat, orvosi rendelőket, szolgálati lakásokat vagy kultúrházakat újítottak fel. A kormánybiztos legújabb bejegyzésében emlékeztetett, a kormány májusban határozott arról, hogy még idén elindítja az új 10 éves templomfelújítási programot, amelyet a Magyar Falu programban az Agrárminisztérium, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságával valósít meg. Gyopáros Alpár ismertette, hogy erre a célra ebben az évben 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre. A kormány döntése értelmében június 15-i hatállyal új államtitkárral és államtitkársággal bővül a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Megalakul a kulturális kapcsolatokért felelős államtitkárság, amelynek vezetésére Kishegyi Anita kapott kinevezést, közölte a tárca. Mint írták, az új államtitkárság elsődleges feladata a magyar művészek által megjelenített kultúra hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének megerősítése, a magyar kultúra kapcsolatépítő és közösségformáló erejének támogatása. Kiemelt cél, hogy a magyar művészet nemzetközi jelenléte tovább bővüljön itthon és külföldön egyaránt. A kulturális diplomácia eszköztára pedig korszerű és célzott módon segítse a kulturális jelenlétünket. Csaknem 700 cigányzenész népszerűsíti a Muzsikáló Magyarország programba illeszkedő idei Dankó Pista emléknapon a kávéházi cigánymuzsikát a fővárosban és számos vidéki helyszínen. Az emléknap fontos célja, hogy népszerűsítse a magyar éttermi és kávéházi cigányzenét, amely generációkon át hozzátartozott a vendéglátáshoz. A programhoz több mint 130 magyarországi vendéglátóhely csatlakozott. Különleges régi tűzoltóeszközökkel és füstsátorral is várja az érdeklődőket a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, a Tűzoltó Múzeum, Kőbányán a Múzeumok Éjszakáján június 21-én. Az érdeklődők megnézhetik a tűzoltóeszközök különleges világát bemutató kiállítást, ahol megismerkedhetnek az ugróponyvával, a horoglétrával és a régi tűzoltók egyenruhájával is. Délután hangversenyen mutatkozik be a Katasztrófavédelem Központi Zenekara. Végül a vasárnapi időjárásról. Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható, többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, most Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 14. részét hallják, a felolvasó Varga Tamás.
Alexandre Dumas, a Három testőr. Bonászi lesem hunyt a szemét, nem mintha tűrhetetlen lett volna az árka, hanem ébren tartotta az izgalom. Ott gunnyasztott a pricsen egész éjszaka, és bármin ezt hallott, megremegett. Amint az első napsugár szobájába szűrődött, úgy érezte, gyászos fényben virad rá a hajnal. Hirtelen meghallotta, hogy megcsikordul a zár, és iszonyatva felugrott. Azt hitte, most jönnek érte, hogy vérpadra vigyék, és amikor meglátta, hogy a hóhér helyett mindössze csupán a tegnapi biztos és az írnok jön érte, kis híján a nyakukba ugrott trömében. Tegnap este óta az ügye jó ember tovább bonyolódott, szólt hozzá a biztos. És nagyon ajánlom, mondjon el mindent őszintén, mert csupán akkor menekülhet a bíboros úr haragjától, ha megbánja bűneit. De hisz elmondok én mindent, csak kérdezzenek, kiáltott fel Bonacieux. Legalábbis mindazt, amit tudok. Kérdezzenek, hát kérdezzenek. Először is, hol van a felesége? Én hiszen mondtam már, hogy elrabolták. Igen, ám csak, hogy tegnap délután 5 órakor megszökött, és erről maga tehet. Megszökött? Kiáltott fel Bonacieux. Oh, anyomorult, uraim, ha megszökött, esküszöm, nem az én hibám. Akkor mit keresett szomszédjánál, D'Artagnan úrnál, kedves Bonacieux? Miről társalgott egész nap olyan hosszasan vele? Oh, igen, biztos, hogy ez csak ugyanigaz, és bevallom, hibás vagyok. Fenn voltam D'Artagnan úrnál. Mi célból látogatta meg? Arra kértem, legyen segítségemre, hogy megtaláljam a feleségemet. Úgy gondoltam, jogom van utána járni, de amit látom, tévedtem, és nagyon kérem, ne haragudjanak. És D'Artagnan úr mit felelt? D'Artagnan úr megígérte, hogy segít, de hamarosan bebizonyult, hogy nem tartotta meg szavát.
Ne vezesse félre az igazságszolgáltatást. D'Artagnan úr összeszűrte magával a levet, és ennek következtében szétkergette a rendbiztosokat, akik letartóztatták a feleségét, azután pedig elbújtatta ismeretlen helyen. D'Artagnanra volt el a feleségemet, de uram, miket beszél?
Szerencsére D'Artagnan urat kézre kerítettük, és most szembesítjük kettőiket.
Hála Istennek, igazán örülök, kiáltott fel Bonacieux. Alig várom, hogy ismerős arcot lássak.
Vezessék be D'Artagnan urat, szólt a két őrhöz a biztos.
D'Artagnan úr, fordult Athoshoz a biztos, nyilatkozzék, mi történt uraságod és az itt álló úr között.
De hisz ez nem D'Artagnan úr, kiáltott Bonacieux. Miért hozták ide?
Micsoda, nem D'Artagnan úr, kiáltott fel a biztos.
Soha sem is volt, válaszolt Bonacieux.
Hát akkor hogy hívják az urat, kérdezte a biztos.
Honnan tudja, nem ismerem.
Tessék, nem ismeri?
Nem én.
Sose látta?
Látni láttam, de nem tudom, hogy hívják.
Szabad a nevét? Kérdezte a biztos.
Athos, válaszolta a testőr.
De hisz ez egy hegy neve, embert nem hívnak így, tört ki szegény vallató, mert már azt sem tudta, hol áll a feje.
Ez a nevem, ismételte Athos nyugodtan.
Hiszen azt mondta, hogy D'Artagnannak hívják.
Én?
Igen, maga?
Azaz, hogy megkérdezték tőlem uraságot, D'Artagnan úr.
Én meg azt feleltem, azt hiszik?
A gárdisták azt felelték, hogy biztosan az vagyok. Nem akartam velük feleselni. Különben ember vagyok, én is tévedhetek.
Uram, uraságod a törvény méltóságába gázol.
Eszembe sincs, szólt Athos nyugodtan.
Uraságod, D'Artagnan úr.
Látja, megint uraságot mondja, nem én.
De biztos úr, robbant ki most már Bonacieux is. Higgy el, ha mondom, hogy minden kétkedés fölösleges. D'Artagnan úr nálam lakik. Következésképp jól lehet egy fillérházbért sem fizet, sőt éppen ezért én igazán jól ismerem. D'Artagnan úr fiatal ember, 19-20 éves, ha lehet. Az úr pedig legalább 30. D'Artagnan úr gárdista, Dezessart úr századában. Az úr pedig Trévé úr testőreihez tartozik. Nézze csak meg, kérem, biztos úr, az uniformisát.
Az angyalát, dünnyögött a biztos. Igaza van.
E pillanatban kivágodott az ajtó. A Basti egyik kapuőre egy küldöncöt vezetett be, és az levelet adott át a biztosnak.
Átkozott nő személy, kiáltott fel a biztos.
Tessék, mit mond? Kiről beszél? Remélem, nem a feleségemről.
De mennyire, hogy róla? Szép kis ügy ez a magáé, mondhatom.
A mindenit, fakadt ki a rőfös neki vadulva. Legyen szíves, árulj el, uram, mit árthat a feleségem az ügynek azzal, amit a közben tesz, amíg én a börtönben vagyok?
Mert mindaz, amit tesz, a kettőjük előre kigondolt pakoli tervéhez igazodik.
Esküszöm, biztos úr, hogy minden szavad tévedés. Az égvilágon semmit sem tudok arról, mit tesz a feleségem. Nincs is hozzá semmi közöm. És ha ostobaságot csinál, megtagadom, meghazudtam, kiátkozom.
Kérem, szólt a biztos az Athos, ha tovább nincs rám szüksége, vitessen innén valahová. Bonacieux urat már unom. Kísérjék vissza az árkába a foglyokat, szólt a biztos, és egyszerre intett Athos és Bonacieux felé. Őrizzék őket szigorúan, igen, szigorúan. Megjegyzem, szólt Athos a maga szokásos nyugodt hangján, hogyha a D'Artagnan úrral van dolguk, nem nagyon értem, miért kell őt helyettesítenem. Teljesítsék a parancsot, kiáltott fel a biztos, és egy szót sem az egészről, megértették? Athos vállat vont és követte az őröket. Bonacieux úr meg oly keservesen óbégatott, hogy a kősziklát is meglágyíthatta volna. A rőfőst ugyanabba az árkába vitték, ahol az éjszakát töltötte. Ott hagyták egész napon át. Bonacieux egész nap zokogott. Nem hiába volt rőfős, maga is megmondta, hogy nem kenyere akart forgatás. Este 9 óra tájt, már éppen rászánja magát, hogy lefekszik, amikor lépteket hallott a folyosón. A léptek mind közelebb jöttek az árkához, az ajtó feltárult, és őrök léptek be rajta. Egy őrmester volt 2 őr kíséretében. Kövessen, szólt Bonacieux. Kövessen, kiáltott fel Bonacieux. Kövessen ilyen késő éjszaka, az Isten szerelmére, hová kövessem? Hová parancsol? Micsoda felelet? Más feleletet nem adhatunk. Ha Isten, Istenem, sopánkodott a szegényről, most már igazán befellegzett. Gépiesen, tiltakozás nélkül követte az őröket. Ismét végig haladta már ismert folyosón, áthaladt egy udvaron, majd egy másik laktanya épület előtt ment végig, aztán az első udvar kapujában egy kocsit pillantott meg, körülötte 4 őr lóháton. Felparancsolták a kocsiba, az őrmester melléje ült, kulcsra zárták az ajtót, és mindketten a gördülő börtön fogjai lettek. A kocsi lassan, mint a temetésre menne, megindult. A lelakatolt rácson keresztül a fogoly csupán a házfalakat és a kövezetet láthatta, de vérbeli párizsi lévén minden utcát megismert a sarok köveiről, a széktáblákról, a lámpavasakról. Amint Szentpólhoz értek, idehozzák a Bastille-ból kivégzésre a halálra ítélteket, ájulás környékezte, 2-szer keresztet vetett, azt hitte, itt áll meg velük a kocsi. A kocsi azonban tovább haladt. Amint tovább jutottak, még nagyobb rémület lett urrá rajta. A Szent János temető mellett haladtak el, ide temetik a politikai bűnösöket. Mégis nyugalmat merített valamiből. Akit eltemetnek, annak rendszerint először lenyisszantják a fejét. Az ő feje pedig most is a helyén van. Mégis, amikor meglátta, hogy a kocsi a Gréf tér felé kanyarodik, amikor megpillantotta a városháza csúcsos tornyait, és kocsijuk a boltív sor aláért, azt hitte, vége mindennek. Meg akart gyónni az őrmesternek, és amikor a szóba sem állt vele, oly keserves iránkozásba tört ki, hogy az őrmester megfenyegette, betömi a száját, hogy továbbra is azon mesterkedik, hogy megsüketítse. Erre a fenyegetésre Bonacieux kissé megnyugodott. Ha ki akarnák végezni a Gréf téren, nem volna érdemes betümetni a száját, hiszen néhány lépés csupán, és már is odaérnek a kivégzések színterére. És íme, a kocsi megállás nélkül koszogott át a borzalmas téren. Most már csak egy félelme volt Bonacieux-nek, a Croix du Trahoir. Csak ugyan épp arra fordult a kocsi. Igen, semmi kétség. A Croix du Trahoir következik. Itt végzik ki a harmadrendű bűnözőket. Bonacieux nagy zolt tehát, amikor azt hitte, hogy kiérdemelte a Szentpólt vagy a Gréf teret. A Croix du Trahoiron fejeződik be útja és földi pályafutása. Látni még nem láthatta a baljós keresztet, de szinte az volt az érzése, mintha az magától jönne elébe. Amikor 15-20 lépésnyire megközelítették, zsivajt hallott, és a kocsi megállt. Ez már több volt a soknál. Szegény Bonacieux-t annyira összetörték az átélt sorozatos megrázkodtatások, hogy halkan felnyögött, ilyen a haldoklók végső sóhaja, és elvesztette eszméletét. A csődület nem akasztásra várt, hanem egy akasztott körül bámészkodott. A kocsi is csak egy pillanatra állt meg, majd tovább haladt, áttört a tömegen, folytatta útját, végigment a Saint-Honoré utcán, befordult a Jófiúk utcájába, és megállt egy alacsony kapu előtt. A kapu kinyílt. 2 őr vette ölébe Bonacieux-t, akit az őrmester támogatott. Talpra állították, végig taszigálták a kapu bejáron, felcipelték egy lépcsőn, és egy előszobában letették. A rőfös gépies mozdulatokkal engedelmeskedett. Úgy mozgott, mint az alvajáró, kötfátyolon át látta a tárgyakat, füle hangokat hallott, de nem fogta fel értelmüket. Ki is végezhették volna, egy mozdulatot sem tett volna védekezésül, meg sem ukkant volna, hogy irgalmat könyörögjön. Háttal a falnak dőlve, erőtlenül lógó karral ült a kispadon úgy, ahogy őre jött hagyták. Amikor azonban körülhordozta tekintetét, nem látott sehol semmi fenyegetőt. Semmi jelét nem vette észre nyilvánvaló veszélynek. A padnak puhán kárpítozott jó ülőkéje volt, a falat szép kordovai bőrtapéta fette, és az ablak előtt aranyszalaggal összefogott nagy vörös damaszt függönyök libegtek. Így hát lassanként rájött, hogy túlságos félelemre semmi oka, és lassan jobbra-balra, meg felle kezdte csóválni a fejét. Mozgolódása ellen senki nem emelt kifogást, mire valamelyest neki bátorodott, és nagy merészen maga alá húzta először egyik, majd másik lábát, végül két kezére támaszkodva felegyenesedett és talpra állt. E pillanatban egy jó megjelenésű katonatiszt nyitott be egy ajtón, szólt még néhány szót valakihez, aki a szomszéd szobában tartózkodott, aztán a fogolyhoz fordult. Maga ez a Bonacieux? Szólalt meg. Igen, tiszt uram, hebegett a rőfös, és inkább halott volt, mint eleven. Én vagyok szolgálatára. Lépjen be, mondta a tiszt. Azzal oldalt lépett, és előre engedte a rőföst. Az ellenvetés nélkül engedelmeskedett, és bement a szobába, ahol a jelek szerint már várták. Nagy szobába jutott. Támadó és védő fegyverek díszítették a falakat, zárt és füllett volt a levegő. Jól lehet, még csak szeptember vége felé jártak, a kandallóban már tűz lobogott. A helyiség közepén négyszögletes asztal roskadásig rakva könyvekkel, papírokkal, rajtuk kiterítve Lárosel városának óriási térképe. A kandalló előtt középtermetű férfi állt, arca gőgös, előkelő, szeme átható, homloka széles. Sovány arca még hosszabbnak hatott, mert bajusza alatt kecske szakállat viselt. A férfi alig 36-37 éves lehetett, haja bajusza és kecske szakálla azonban már is deresedett. A kard van az oldalán, azt hihette volna a szemlélő, hogy katonaféle. Bivaj bőrcsizmája kissé még mindig poros volt, jelezte, hogy a nap folyamán lóháton ült. A férfi Armand Jean Duplessis Richelieu bíboros volt, és csöppet sem hasonlított ahhoz a megtört taggastyánhoz, ahogyan ábrázolják. Nem ő volt az a szenvedő, rozzantestű mártír, akinek hangja megfakult, és úgy ül a nagy karszékban, mint síremléke előcsarnokában, miközben csupán a lángelme ereje tartja benne a lelket, és fáradhatatlan, tevékeny elméje vezeti egész Európa ellen a harcot. Ilyen volt valódi mi voltában ekkoriban. Ügyes, hódító gavallér, s a teste már gyengébb is valamivel olyan erkölcsi erő fűti, mely minden idők egyik legrendkívülibb emberévé tette. Most, miután megsegítette Nevers herceget a mantuai hercegségben, miután elfoglalta Nimes-t, Castries-t és Uzit, javában szőtte újabb terveit, hogy az angolokat kiűzze Ré-szigetéről, és megostromolja Lárost. Első pillantásra semmi jel nem mutatta, hogy ő a bíboros, és ha arcol nem ismerte valaki, ugyan nem mondta volna meg, ki áll előtte. A szegény rőfös megállt az ajtóban. A férfi pedig, akit most mutattunk be, rámerett szemével, mintha a múlt mélyéig akarna hatolni. Ez az a Bonacieux, szólalt meg aztán pillanatnyi hallgatás után. Igen, kegyelmes uram, felelt a tiszt. Helyes, adja ide az iratokat, és hagyjon magunkra. Tiszt felvette az asztalról a kért papírokat, átnyújtotta a férfinak, földig hajolt és kiment. Bonacieux ráismert a papírokra. A jegyzőkönyvre a Bastille-beli kihallgatásról. A férfi a kandalló előtt felpillantott az iratokból, és ilyenkor pillantása törként hatolt a boldogtalan rőfös szívébe. A bíboros 10 percig olvasott, 10 másodpercig Bonacieux-t fürkészte szemével, és már is tudta, honnan fúv a szél. Ilyen ábrázottan nem lehet senki összeesküvő, dörmögte. De annyi baj, lássuk csak közelebbről. Maga ellen felségárulás vád, szólalt meg lassan a bíboros. Hallottam, kegyelmes uram, kiáltott fel Bonacieux, és úgy szólította vallatóját, ahogy az imént hallotta tiszttől. De esküszöm, azt sem tudom miért. A bíboros leküzdötte derültségét. Összeesküvést szőtte a feleségével, Chevreuse asszonnyal és Milord Buckinghammel. Valóban hallottam már a nevüket a feleségemtől, kegyelmes uram, válaszolta Réfes. Mit beszélt róluk?
Azt mondta, Richelieu bíboros Párizsba csalogatta a Buckingham herceget, hogy tönkretegye és a királynét is vele. Ezt merte mondani? Tört ki indulatosan a bíboros. Igen, kegyelmes uram, de én azt mondtam neki, ne beszéljen így, mert ő eminenciája nem lehet. Hallgasson, tökéletlen, vágott közbe a bíboros. Szóró-szóra ezt felelte a feleségem is, kegyelmes uram. Tudja, kirabolt el a feleségét? Nem, kegyelmes uram. De azért csak gyanakszik valakire. Igenis, kegyelmes uram, úgy láttam azonban, hogy a biztos úr haragszik rám, mert gyanakszom, azért már nem is gyanakszom. Tudja, hogy megszökött a felesége? Nem, kegyelmes uram, erről csak a börtönben értesültem a biztos úr jóvoltából, igazán kedves ember. A bíboros másodszor is elnyomta derültségét. Szóval azt se tudja, mi történt feleségével azóta, hogy megszökött? Sejtem nem sincs róla, kegyelmes uram, de gondolom visszatért a Louvre-ba. Éjfél után 1 órakor még nem tért vissza. Jaj, Istenem, vagy mi történt vele? Legyen nyugodt, majd kiderül. A bíboros előtt nem maradhat titokba. A bíboros mindent tud. Akkor hát úgy gondolja, kegyelmes uram, hogy a bíboros kegyeskedik, majd tudatni vele, mi történt a feleségemmel? Meg lehet. Legfontosabb azonban az, hogy őszintén elmondja, milyen kapcsolatban volt Chevreuse asszonnyal a felesége. De ha fogalmam sincs róla, kegyelmes uram, soha se láttam a hölgyet. Amikor a felesége elé ment a Louvre-ba, egyenesen hazament a felesége? Szinte soha. Kelme árusokhoz tért be, és én is elkísértem. Hány ilyen kelme árus volt? 2, kegyelmes uram. Hol laknak? Az egyik a Vogirár utcában, a másik a Árfa utcában. Maga is bement a feleségével a boltba? Nem, kegyelmes uram, soha a kapuban vártam meg. És mivel magyarázta, hogy egyedül jár hozzájuk? Semmivel, azt mondta, várjak, én pedig vártam. Ugyancsak előzékeny férj maga, Bonacieux uram, mondta a bíboros. Azt mondja, kedves uram, mondta magában a rőfös, mi a fene, nem is állok át olyan rosszul. Megismerné a házakat? Meg! A kapusszámot tudja? Tudom. Na, mondja. Vogirár utca 25, Árfa utca 75. Jól van, szólt a bíboros. Azzal egy ezüst csengettyű után nyúlt és csengetett. Belépett a tiszt. Keresse meg Rochefort, szólt halkan. Azonnal jöjjön hozzám, ha visszatért. A gróf éppen itt van, felelt a tiszt. Sürgősen beszélni óhajt eminenciát. Jöjjön át, jöjjön azonnal, mondta élénkkel is eljön. A tiszt kipattant a szobából oly villámsebesen, ahogyan általában szolgái engedelmeskednek a bíborosnak. Eminenciáddal, vagyogta Bonacieux, és szeme is kifordult a megdöbbenéstől. 5 perc sem múlt el a tiszt távozása után, nyílott az ajtó, és új szereplő jelent meg a színen. Ez ő, kiáltott fel Bonacieux. Ki ez az ő? Kérdezte a bíboros. Aki elrabolt a feleségem. A bíboros ismét csengetett. Belépett a tiszt. Adja át ezt az embert őreinek, várjon, amíg újra be nem hívom. Nem, kegyem sem, nem ő az, kiabált Bonacieux. Tévedtem, nem ő, egészen más, nem is hasonlít hozzá. Ez az úr rendes ember. Jegyék már ezt a marhát, mondta a bíboros. A tiszt karolragadta Bonacieux-t és visszakísérte az előszobába, ahol már várta a 2 őr. Az imént belépett új szereplő türelmetlenül követte Bonacieux tekintetével, míg csak ki nem lépett a szobából, s alig csukódott be mögött az ajtó, megszólalt. Találkoztak, mondta a bíborosnak, miközben élénken felé lépett. Kik találkoztak? Kérdezte ő eminencia. Ők 2. A királynő és a herceg, kiáltott fel is elé. Igen. Hol? A Louvre-ban. Biztos ebben? Tökéletesen. Kitől tudja? Lenne olyan asszonytól, aki, mint tudni kegyeskedik, megbízható híve eminenciádnak. És miért nem mondta előbb? Vagy a véletlen hozta úgy, vagy bizalmatlan volt a királyné. Szürzsi asszonyt éjszakára nem engedte el távozni szobájából, és egész nap magánál tartotta. Helyes. Kikaptunk. Majd azon leszünk, hogy visszaüssünk. Biztos lehet, kegyelmes uram, hogy szívvel, lélekkel segítségére leszek. És hogy történt a dolog?
Fél egykor éjfél után a királyné együtt volt hölgyeivel.
Hol?
Álosszobájában. Helyes? Amikor egy zsebkendőt nyújtottak át neki azzal, hogy varrónője küldi. Aztán? A királynét igen felkavarta a dolog, és a vastag pirosító alatt is látszott, hogy belesápad. És aztán? Fölkelt székéről, és remegő hangon így szólt. Hölgyeim, várjanak, 10 perc múlva visszajövök. Kinyitott a hálófülkéje ajtaját, és távozott. Miért nem küldött lánnyi asszony nyomban értesítést? Semmit sem lehetett tudni bizonyosan. A királyné különben is azt mondta, hölgyeim, várjanak. Ő pedig nem merte megszegni a királyné parancsát. És mennyi ideig volt szobáján kívül a királyné? 3/4 óráig. Egyik hölgye sem kísérte el. Csak Donya Estefana. Azután visszatért? Visszatért, de magához vett egy névbetűit viselő piciny rózsafa kazettát, és tisztént újra kiment. És amikor később visszatért, visszahozta a kazettát? Nem. Tudja, Lennon asszony, mi van a kazettában? Igen, gyémán Ginor hegyek, ő felségétől kapta a királyné. Csak királyné nem hozta vissza a kazettát? Nem. Lennon asszony, azt hiszi, hogy Buckinghamnek adta át? Bizonyos benne. Hogy? Lánoly asszony, mint a királyné udvarhölgye, napközben keresni kezdte a kazettát. Nyugtalanságot színlelt, hogy nem találja, és végül is megkérdezte a királynét. És a királyné? A királyné egészen elpirult, és azt felelte, hogy az este eltörte az egyik zsinórhegyet, és elküldte ékszerészéhez megjavítani. Menjen már is az ékszerészhez, és tudja meg, igaz-e vagy nem. Már voltam ott. Most mit mond az ékszerész? Színét sem látta az eltört zsinórhegyne. Remek! Rochefort még nincs veszve minden, sőt, talán jobbat nem is kívánhatunk. Igenis, persze sem kétlem, hogy eminenciád lángelmje jóvá teszi ügynökének ostobáságáért, igaz? A számból vette ki eminenciád, nem hagyta végigmondani. Na most tudja, hol bújkál Chevreuse hercegné és Buckingham herceg? Nem tudom, kegyelmes uram, erről semmit nem sikerült megtudnom az embereimtől. Mert én tudom. Eminenciát tudja? Tudom, vagy legalábbis gyanítom. Egyik a Vagirár utca 25, a másik a Hárfa utca 75 alatt. Hagyja eminenciát, hogy letartóztassam őket? Azt hiszem késő, már kereket oldottak. Azért legjobb, ha utána nézzünk. Vigye magával 10 gárdistámat, és kutassák át a 2 házat. Már is, kegyelmes uram. Az a Rochefort el is tűnt a szobából.
Alexandre Dumas a 3 testőr című írásának 14. része, felolvasta Varga Tamás, a műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna volt.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Lányi Béla, Verbita testvérrel beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Dicsétessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Lányi Béla testvért, aki a Verbita közösségből érkezett a szerkesztőségünkbe, és nem is akár honnan, a Fülöp-szigetekről, ahol, ha jól tudom, 18 éve teljesít szolgálatot.
Igen, 2007-ben érkeztem oda.
A szívem szerint egyből bele vágnék a közepébe, de nagyon érdekel az életútja is, hogy hogyan szólította önt a Jóisten erre a hivatásra, és miért pont a Verbita közösségbe?
Én tulajdonképpen budapesti vagyok, a 7. kerületből, és építészetet tanultam, viszont úgy gondoltam, hogy nagyon fontos lenne, hogy a hitünket megpróbáljam terjeszteni, továbbadni másoknak, és ez a missziós szerzetesen egy nagyon fontos keretet ad, lehetőséget ad. Nagyon örülök, hogy az Isten ige társasága keretében tudok dolgozni, és hát először én Ausztriában léptem be a társaságba, utána áthelyeztek a lengyel rendtartományba, a fehér oroszországi területre, utána Magyarországon voltam, és most pedig a Fülöp-szigeteken dolgozom.
Nagyon picit alkalmunk nyílt beszélgetni, mielőtt még bejöttünk volna a stúdióba, illetve már bent voltunk, amikor megérdeklődtem, hogy hány nyelven is kell ehhez beszélni, hogy az embert egyik helyről a másikra át tudják tenni, de megkaptam a választ, hogy tulajdonképpen ahova elhelyezik, akkor ott meg kell tanulnia először is a nyelvet.
Igen, mert a Verbita hivatás az, hogy misszió, az azt jelenti, hogy Krisztus missziós parancsát teljesítjük, elmegyünk oda, ahová a Jóisten küld minket, menjetek el az egész világra, és tegyétek tanítványommá népeket, kereszteljétek meg őket, és így tovább. Tehát ezért mi nem a saját kultúrkörünkben dolgozunk, vagy ha a saját országunkban is, akkor sem azokkal az emberekkel, akik természetesen körülvesznek, hanem azokkal, akiknek a mi szolgálatunkra legnagyobb szüksége van.
Akkor tehát 18 évvel ezelőtt megérkezett a Fülöp-szigetekre.
Igen, így volt.
Egy teljesen más kultúra, gondolom.
Ez valóban így van, teljesen más.
És hogyan tudott oda otthonosan berendezkedni? Lelkileg, testileg?
Hát úgy volt, hogy mikor én megérkeztem 2007. június 2-án, akkor megkaptam a órákat, hogy milyen órákat kell tanítani, az egyetemen, a Verbita missziónak van ott egy egyeteme, és akkor megadták, hogy mikor lesznek az órák, és nekem akkortól kezdve fel kellett készülni, mert június 13-án már kezdődött a tanév. Tehát ott egy kicsit más volt akkoriban a tanév, június 13-án kezdődött.
Hányan vannak odakint önök szerzetesek?
A cebui Verbita rendtartománynak 120 tagja van, de ennek fele körülbelül ott van Cebuban. Tehát olyan 50-60 Verbita szerzetes van. És ezek nagy része az egyetemmel kapcsolatos szolgálatokat végzi.
Tehát akkor a tanításban vesznek részt leginkább?
Igen, de egyébként a hétvégén én dolgozom gyermekotthonban is.
És mit dolgozik a gyermekotthonban?
Hát a gyermekeknek kell hitoktatást tartani, különböző foglalkozásokat vezetni, tehát ez az én vasárnapi elfoglaltságom.
Ezek a gyermekek, akik ott vannak, ezek tulajdonképpen árva gyermekek?
Igen, tehát ezek általában olyan gyermekek, akiket az utcáról hozott be a rendőrség vagy a szociális hivatal, mert ezek ott hagyták a családjukat, rájöttek, hogy a család nem tudja őket tartani, vagy nem tud gondoskodni róluk, és akkor kimentek az utcára, tehát az utca az mégsem egy ideális terület a gyerek számára, és akkor bekerültek a gyermek otthonba. És én vasárnaponként járok hozzájuk.
És foglalkozik velük. Annak idején, amikor én 18 évesen az érettségi táján jártam. Nagy álmom volt, hogy egy szerzetes közösségbe lépjek, de nem is akármelyikbe. Én a szeretet misszionáriusaihoz szerettem volna a Teréz anya rendjébe belépni, és pontosan ilyen álmokat dédelgettem, hogy majd misszióba küldenek valahova, és akkor majd segítek ott a gyermekeknek, vagy a betegeknek, vagy az időseknek. Úgyhogy számomra hatalmas megtiszteltetés, hogy beszélgethetek önnel, aki ebben benne is van.
Igen.
Minden nap. Betegekkel, vagy idősekkel egyébként foglalkoznak a Verbita rend, vagy az oktatásra teszik a főhangsúlyt?
Ez nem egy tanító rend, hanem ez egy missziós rend. Az azt jelenti, hogy azokon a területeken, ahol csatlakozni tudunk az emberek valódi életéhez, azt meg tudjuk termékenyíteni, tudunk adni egy lelki impulzust hozzá, azok mind hozzátartoznak a Verbita misszióhoz. Tehát az alaphelyzet a lényeg, hogy az ember nem azokkal foglalkozik, akik természetesen körülveszik, hanem igyekszik elmenni másokhoz.
Ugye van egy előjárójuk, aki bármikor helyezheti önöket.
A rendi generális Rómában.
Milyen időközönként várható a helyezés, vagy pedig ez teljesen személyfüggő?
Hát attól függ, hogy ahogy érzi. Én gondolom, hogy én most már a Fülöp-szigeteken maradok végleg. 50 éves kor után már nagyon ritka a helyezés. Tehát ha valaki elérte azt a kort, kivéve szükséghelyzetet, tehát hogyha például azon a helyen már nem lehet dolgozni, vagy valakire nagy szükség volna valahol máshol, vagy pedig ugye az van, hogy ha valaki megbetegszik, akkor haza küldik.
És jól tudom, hogy 3 évente lehet eltávozni.
Igen, így van, 3 évente, 3 hónapra. Tehát az azt jelenti, hogy minden évben lenne egy körbe egy hónap szabadság, de ezt nem adják ki nekünk, hanem csak a 3 év után, de akkor egyszerre. Ez azért fontos, mert hogyha az ember túl gyakran jönne haza, akkor elveszíteni a kapcsolatot az ottani emberekkel, vagy pedig esetleg elveszíteni a nyelvet, az ottan a gondolkodásmódot, meg hát természetesen nagyon drága a repülőjegy.
Mennyire volt nehéz annak idején, amikor kezdte a hivatását? Igen. Az, hogy elhelyezik a világon bárhová, és a családját nem látja esetleg, ugye 3 évig.
Hát ugye ez a missziós szerzetesnek az alap gondolata, tehát igazából ez az, amire a Jóisten minket hívott, tehát tulajdonképpen nagyon is örülünk ennek. Persze nyilván az embernek van természetes családja is, az fontos a kapcsolattartás, de igazából a hivatás az, ami bennünket motivál.
De a mai világban egyébként, hála Istennek, már könnyebb tartani a kapcsolatot a családtagokkal is.
Igen, hát a technológia van. Én a Szent István Rádiót is tudom hallgatni Cebuban, 10 000 kilométerre az interneten keresztül.
Nagy megtiszteltetés számunkra. Köszönjük. Ha el tudná mesélni nekünk, hogy el tudjuk képzelni, ugye azért, hogy néznek ki ott a napok?
Igen, ez egy jó kérdés. Tehát nekem, ha elmondok egy hétköznapot, akkor azt kell tudni, hogy oktatással foglalkozom, illetve az egyetemen nekem van egy olyan beosztásom, hogy én vagyok a felelős a egyetem nemzetközi és egyéb külkapcsolataiért. Tehát van egy ilyen iroda a különböző vállalatokkal, a különböző más egyetemekkel, mi tartjuk a kapcsolatot ezen keresztül. Tehát általában úgy van, hogy föl szoktam kelni mondjuk úgy 5:30-kor, és akkor utána természetesen készülődés, és akkor 6:45-kor én szoktam felkészíteni a kápolnai szentmiséhez a dolgokat. 6:30-től 7:45-ig van a szentmise, utána van a reggeli. Reggeli után, ha például veszünk egy csütörtöki napot ebből az utóbbi hónapból, akkor én megyek tanítani az egyetemre. Nekem 2 képzettségem van, az egyik az építészet, a másik pedig a hitoktató, tehát teológiát végeztem. Tavalyi évben nem tanítottam, de azelőtt minden évben voltak hittanóráim is, de az építészeti órák megvannak, bemegyek, délig van az óra, utána a rendházban megebédelek, és utána megyek az irodába, tehát ahol a nemzetközi meg egyéb ügyek várnak, és akkor sokszor jönnek vendégek, sokszor külföldiek a világ különböző részeiről, Amerikából, Ausztráliából, egyéb ázsiai országokból, Európából, és akkor meg kell állapítani azt, hogy ezeknek mire van szüksége, hogyan akarnak velünk kapcsolatba lépni, és egyáltalán mi a lényeg, meg rengeteg papírmunka is van, mert ez tulajdonképpen egy adminisztratív teendő. Ötig van a munkaidő, de sokszor tovább is bent kell lenni, és akkor utána este visszamegyek a rendházba, ott van egy vacsora a rendtársakkal együtt, és néha van egy ilyen esti elmélkedés, és néha saját magam csinálom, és aztán utána ezzel befejeződik a nap.
Pont ezt akartam megkérdezni, hogy és hogy tud feltöltekezni akkor, amikor, hát hogy mikor van idő arra, hogy a saját lelkét egy kicsit fel tudja tölteni, hogy állandóan szolgál másokat egész nap?
Tulajdonképpen más ember, aki dolgozik, az is szintén így van, de például amikor én megyek a gyerekekhez vasárnaponként, akkor az nekem egy feltöltődés, mert ez egy egész más. Más a nyelv is, tehát az egyetemen angol a nyelvünk, a gyerekekkel pedig a mi helyi saját nyelvünket használjuk, mert ők az utcán voltak iskola helyett, tehát nekik az angol tudásuk nem annyira jó. De hát egyébként a sziget nagyon sok szépséget tartalmaz. Tehát egyáltalán az, hogy az ember elmegy sétálni ott a környéken, a rendházunk egy ilyen erdőben van, nagyon szép a környék, igazi természet, tehát oda nagyon szívesen el tudok menni, és akkor ez egy segítség abban is, hogy föltöltődjek.
Úgy tájékozódtam, hogy a Verbita rend egy folyamatosan fejlődő és egyre több ifjabb szerzetest is befogadó rend, tehát hogy vannak fiatalok is, és szoktak küldeni is ki fiatalabb szerzeteseket?
Aki belép a Verbita misszióba, annak a képzés befejezése előtt egy úgynevezett petíció missionist kell benyújtani, az a missziós kérvény, és ebben az van benne, hogy az ember hova szeretne menni. Tehát ott 8 országot kell megjelölni, és ebből a 8-ból a generális tanács bárhová küldheti. Tehát az alapkiindulás az az, hogy nem maradunk otthon. Tehát, hogy nem marad az ember a saját szülőhazájában, de vannak nyilván kivételek is, akkor valakire nagyon nagy szükség van egy bizonyos helyen, de egyébként az alapkiindulás az, hogy elmegyünk valahová, máshová.
És az ön személyes vágya az mi volt, amikor elindult először?
Én Ausztriában léptem be ebbe a missziós társaságba, és akkor ez egy hosszú procedúra, tehát az örökfogadalom, első fogadalom, szegénység, tisztaság, engedelmesség, ez évente van. És utána örökfogadalomra készül az ember, ezt úgy hívják, hogy örök noviciátus, tehát az örökfogadalomra fölkészítő jelölt év, és akkor a tartományfőnök atyával ott át kellett beszélni egészen alaposan, hogy hol is van szükség rám. Tehát különösen a szerzetes testvérnél nagyon fontos, hogy olyan rendtartományba vagy országba kerüljön, ahol a társaságnak már van valamilyen gyakorlati tevékenysége. Ugye egy papot el lehet küldeni bárhová, mert az akkor tud misézni. Hát nyilván a nyelvet meg kell tanulni, de misézni bárhol tud, de gyakorlati dolgokkal foglalkozó rendtagnak engedélyekre van szüksége, honosításra van szüksége, meg kell ismerni a saját szabványokat, tehát mi sokat beszélgettünk arról, hogy hova kellene menni, és én a rendszerváltás előtt 2 évvel mentem ki Ausztriába, mert akkor még nem volt itt Verbita misszió, de utána a rendszerváltás hangulata nyilván az volt, hogy a volt Szovjetunióban megnyílik ez a lehetőség. Az igazi misszió az tulajdonképpen az, hogy azoknak segíteni, akik valóban rászorulnak. És én akkor már elég jól tudtam oroszul, úgyhogy ez egy ilyen lehetőség volt, főleg lengyel rendtestvérek voltak ott, de mások is, és akkor Fehér Oroszország területén ott nekünk kellett visszavenni a elkobzott templomokat, fölépíteni az egyházi infrastruktúrát, mert tényleg nem volt semmi, és ott az nem luxus, hanem az, hogy egyáltalán egy hideg országban az ember nem tud csak úgy a fa alatt imádkozni, mint mondjuk egy trópuson. Meg kell építeni a templomokat, a plébániaházakat. Nagyon fontos, hogy ez így működjön. Tehát nekünk ezekkel mind foglalkoznunk kellett, és én valóban ez volt a vágyam, hogy tenni valamit azért, hogy a volt szovjet köztársaságokban ismét erőre kapjon a hit, mert nagyon nagy volt az érdeklődés. Tehát eleve az embert elgondolkodtatja, hogy 75 éven át üldözték a hitet, és nem volt vallásgyakorlás, vagy nagyon minimális. És akkor miért van az, hogy az emberek mégis érdeklődnek iránta? Amit talán azért, mert az ember lelke természeténél fogva keresztény. Tehát az embernek van egy érzése, hogy van Jóisten, és a Jóisten hív minket. Talán ezért is annyira fontos.
És mikor átkerült ide a Fülöp-szigetekre, itt ugye jól tudom, hogy itt azért elég nagy arányban voltak egyébként alapvetően keresztény emberek.
Katolikus, igen. Hát ez egy másik helyzet. Nem csak az, hogy az egy hideg misszió volt, az meg egy meleg, trópusi, forró, hanem az, hogy itt tanítani kellett azt, amit csináltunk előzőleg, tehát templomokat építettünk, megszerveztük az infrastruktúrát, és itt tulajdonképpen tanítani kellett, de az egésznek van egy világnézeti aspektusa itt is, ugyanis a Fülöp-szigeteken az állami iskolákban nincs hittan, tehát vagy nagyon gyenge a hittan, bár sokan járnak templomba, ők nem abba gondolkodásmódba járnak, hogy nem, sokan nem is tudják, hogy mi is történik ott a templomban, tehát egy világnézeti képző munka az rendkívül fontos. Ez egy sarkalatos pontja az én hivatásomnak.
Tehát tulajdonképpen akik ott élnek a Fülöp-szigeteken, igazából egy naívabb hitet kapnak otthon a családjaikban, és ezt egészítik ki a Biblia mélyebb ismeretével?
Ők azt tudják, hogy el kell menni templomba, legalábbis szerintem egy olyan 15-20 évvel ezelőtt még tudták, és hogy ez egy jó dolog, meg van egy természetes érzékük a Jóisten felé, egy hitbeli érzék, egy gondolkodásmód, egy elképzelés, és tudják, hogy a Jóisten itt van köztünk, tehát sokszor lehet látni, hogy a kisgyerek is a hittanóra elején, utcagyerek, hogy elkezd imádkozni a Jóistenhez, az nem a tanult imádság, hanem az, hogy mint hogyha itt volna egy másik ember, és azzal beszélgetnék. Tehát ő ennek a jelenlétében él, de mégis a hitünk szempontjából nagyon sok mindent azért tudni kell. Tehát nem csak az van, hogy az embernek minden természetesen adódik, hanem mindennek van egy háttere. Tehát az, hogy például az atya mit csinál az oltárnál, hogy mi az Úr felmutatás, hogy mi ennek a jelentősége, hogy ez nem csak egy szép gesztus, hanem ez a hitünknek a legmélye, ezt sokan nem tudják. És ott vannak, de nekünk fontos az, hogy megtanítani a hitet. Tehát az kicsit olyan népművelés igazából.
Ott is megtartják, ugye nyilván a karácsonyt, meg a húsvétot, a pünköstöt. Ott hogy ünnepelnek?
A karácsony az a Fülöp-szigeteken már az úgynevezett beres hónapokban kezdődik, tehát augusztus 31-én már van, aki földíszíti a karácsonyfát, mert ugye a ber az már egy olyan hónap, tehát nagyon érzelmi jellegű. Tulajdonképpen egyházilag talán nem is helyes, mert az advent az igazából egy bűnbánati időszak lenne, de nagyon-nagyon érzelmesen állnak hozzá ehhez. A karácsony maga egy egy nagyon nagy ünnep. Nem csak az, hogy a családtagoknak az egymás iránti szeretete, hanem az is benne van, hogy az emberek megértik azt, hogy Jézus valóban eljött hozzánk. És ugyanúgy a többi ünnepnek is megvan a maga varázsa.
Azért kérdeztem ezt, mert az egyik ismerősöm még kint voltak a Madagaszkáron, és részesei lehettek az ottani húsvéti együttünneplésnek, és egészen gyönyörű felvételeket láthattam, ahol ők a maguk valójában így egy sportcsarnoknyi területen összegyűlnek és énekelnek együtt. Közben lehet, hogy egy kismama akár megszoktatja a babáját, vagy tehát, hogy teljes természetességben vesznek részt ezen a misén, és együtt énekelnek, együtt zenélnek, és erre voltam igazából kíváncsi, hogy ez is egy sziget, hogy itt hogy van egy, működik.
Van egy kiváltsága, tehát ők a karácsony előtti novéna alatt már énekelhetik a Glóriát, mert nálunk az nincs. Tehát ez azt jelenti, hogy 16-ától már pompás ünnepség, ez a hajnali mise, Magyarországon úgy mondjuk, hogy roráté, de ott egy kicsit más, tehát ez a hajnali mise, és a hajnali misében az emberek valóban, ez más, mint a magyarországi adventi mise, mert ez már pompás, fényekkel, nagyon sok ember ott van, tehát 4-kor kezdődik, de 3:30-kor már ott kell lenni, hogy az ember helyet kapjon.
Hajnal 3:30-kor.
Hajnali 3:30-kor, igen. Nagyon sok hagyomány kapcsolódik ehhez, igen.
Onnantól kezdve akkor várják, hogy elkezdődjön a mise.
Hát igen, tehát 9-szer van karácsony előtt, 16-ától kezdve minden nap van ez a mise, és akkor ott van, benne van a Glória, tehát szinte olyan, mintha már karácsony lenne, de nagyon sok egyéb szokás is van a Fülöp-szigeteken. 80%-ban katolikus ország.
Én nekem úgy tűnik, hogy olyan boldog emberek.
Igen,
annak
igen.
Ellenére, hogy anyagilag annyira nem egy gazdag terület.
Nem gazdag terület, de viszont amiük van, azt megbecsülik. És hát reméljük, hogy ők is lassan boldogulnak. Tehát, hogy ők is egyre több mindenben, ami szükséges számukra, azokat meg tudják kapni.
És azok a gyermekek, akiket hétvégén tud segíteni a Jóisten felé az árvaházakban, ők mennyi idős korukig vannak ebben a házban?
Hát, elvileg 18 éves korban már ki kellene menniük, de sajnos nem mindig lehetséges. Tehát ezért van olyan, hogy még tovább is ott vannak, de általában kicsiként, tehát van olyan 4-5 éves korban, 6 éves korban jön, szóval vannak azok, akik az utcán kóboroltak, elhagyták a családjukat. Van olyan, amelyik 4-5 évig az utcán van, és csak utána viszik be.
Hát elképesztő feladat lehet ez, mert közben őket gondolom nem csak neveli az ember, hanem szeretgeti is.
Nyilván a szeretet az nagyon fontos. Tehát vannak olyan növendékek, akik azt sem tudják, hogy ki volt az édesanyjuk, mert ugye őket csak ott hagyták valahol. A legtöbb tudja, hogy ki volt az édesanyja, vagy ki még mindig, de nagyon sokszor a szülők nem foglalkoznak a gyerekekkel, tehát ők le vannak robbanva, maguk dolgaival foglalkoznak, tehát vagy kábítószerfüggők, alkoholisták, vagy bűnözők. Úgyhogy a gyerek otthon megpróbál nekik valamit adni ehelyett.
Volt már olyan esetleg, aki kedvet kapott a szerzetes élethez közülük?
A egész otthon történetéből, az több mint 30 év, 37 év, egy valaki volt, aki egyházmegyés pap lett, de nem szerzetes.
De akkor volt, akit elhívott a Jóisten erre a szolgálatra?
Igen, ez nagyon nehéz, mert azok a gyerekek nincsenek ehhez hozzászokva. De mind a két otthonban nagyon jó vallásos légkör van. Nem azt mondanám, hogy minden ideális, de mind a két otthonban azért arra figyelnek, hogy legyen imádság a étkezés előtt, étkezés után, amikor fölkelnek a gyerekek. Tehát nem azt mondom, hogy minden tökéletes, de van mégis egy ilyen dolog, hogy hitet fontosnak tartják.
Nagyon szépen köszönjük mi is, hogy befáradt hozzánk a stúdióba, és egy kis szeletét megismerhettük az ön munkásságának is, és annak is, hogy mi zajlik ott a Fülöp-szigeteken, a Verbita közösség mit segít.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban Lányi Béla Verbita testvérrel beszélgettünk. További szép napot kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió.